Természetesen nem szabad megértenem a kánoáni szót. Tolmács útján kell velük beszélnem. Tolmácsot kell hozatnom. Mert ki is adom az utasítást a minisztériumnak, egy kitűnő tolmácsot, aki mind a két nyelven egyaránt jártas, hogy pontosan tompítás vagy durva túlzás nélkül közvetítse nekik, amit mondok. Mert amit ők mondanak, majd például a nagy darab Ruben. Istenem. Ruben járt az üres veremnél, meg akart menteni. Az őrtől tudom ezt. Azt hiszem, még nem beszéltem el neked, de majd máskor elmondom. Amit ők mondanak, majd azt megértem. Csak nem szabad észrevenniük rajtam, hogy megértem. Netán meggondolatlanul nyomban válaszolnék nekik, hanem meg kell várnom, hogy a közénk rendelt, unalmas, fontoskodó lefordítsa. Ha majd bevetted a keveréket, Adon, akkor bizonyára ügyesen is viselkedsz. És akkor azt javasolnám neked, tégy úgy, mintha kémeknek tartanád őket, akik ki akarják tapogatni az ország sebezhető pontjait. Kérlek, Mai, tartsd meg magadnak javaslataidat. Milyen jogon állsz elő most egyszeriben javaslatokkal, tágra nyitva jóságos kerek szemedet? Azt hittem, hogy elvárod őket, nagyságos uram. Jó magam is így vélekedtem kezdetben, barátom. De hát már belátom, hogy ebben az igen ünnepélyes ügyben úgysem adhat, s ne is adjon nékem senki tanácsot, hanem magamnak kell ezt kimódolnom egészen egyedül, úgy, ahogyan a szívem súgja. Te csak törődj azzal, hogyan ékesítsd a három szerelemről szóló történetet a legörvendetesebbé és legizgalmasabbá, és engedd át nekem, hadd ékesítsem én a magamét. Honnan tudod, hogy magamnak is nem jutott eszembe, hogy színleg kéveknek tartsam őket? Akkor hát egyet gondoltunk. Természetesen, mert hiszen ez az egyetlen helyes gondolat, és már éppen csak az kell, hogy megírassék. Az egész történet amúgy is megvan már írva Mai Isten könyvében. És együtt olvassuk majd könny és mosoly között. Mert ugye te is részt veszel benne, és eljössz az írnoki házba, ha majd holnap vagy holnap után megjönnek, és színem elé vezetik őket. A kenyéradó nagy termébe, ahol oly sokféle alakban látható a képe a falakon. Természetesen kíséretemhez tartozol. A fogadásnál tekintélyes kíséret kell, hogy körülvegyen. Ó, Mai! Kiáltotta, felmagasztalt és kezébe temette arcát. Ugyanabba a kézbe, amelyet egykor a tökmag Benóni látott az úrligetében, amint Mirtusz koszorút font, és amelyen most fáraó égszínkék lazúrköves légy olyan, mint én, gyűrűje fénylik. Ó, Mai, viszont látom őket, az enyémet, a véreimet, mert hisz mindig is azok voltak, akármilyen harag kerekedett is közöttünk időnként közös bűnünk nyomán. Beszélni fogok velük, Jákob fiaival, testvéreimmel, meghallom majd vajon éle még atyánk, aki számára oly sokáig el kellett némulnom halálomban, vajon hallhat-e még hírt arról, hogy élek, és hogy Isten elfogadta az állat áldozatot a fia helyett. Mindent meghallok, és kiszedek belőlük, hogyan él Benyámin, és vajon testvériesen bánnak-e véle, és el kell hozniuk őt ide, és atyánkat is. Ó, börtönöm várnagya, ki most házam gondnoka vagy! Mennyire túlon túl izgalmas és ünnepélyes mindez! És ünnepélyes tréfával a legderűsebben hajtsuk végre. Mert a derűs lélek, barátom, és a ravaszdi tréfa Istennek legjobb adománya és a legbensőségesebb eligazítása bonyolult és kétségekkel teli életben. Isten azért adta őket szellemünknek, hogy segítségükkel még ezt a mi szigorú életünket is mosolyra bírjuk. Hogy testvéreim szétszaggattak és a verembe löktek, és hogy most itt kell majd állniuk színem előtt. Ez az élet. És élet az a kérdés is, Vajon a cselekedetet az eredményén mérjük-e, és jó tettnek nevezzük-e a rosszat, mert szükséges volt a jó eredmény érdekében? Ilyenek bizony a kérdések, ahogy az élet adja fel őket. Nem is lehet rájuk komolyan felelni. Csak derűsen emelkedhet az emberi szellem fölébük, hogy netán bensőségesen tréfálkozván azon, hogy kérdése választalan marad, még Istent magát, e hatalmas választalant is mosolyra derítse. A kihallgatás. József olyan volt, mint Fáraó, amikor vert aranyjelű fehér structollak sátrában, melyeket aprót hajviseletű ágyékkötős ifjak tartottak föléje, rendkívül gőgös tanácsuraknak az írnoki ház legfőbb írnokainak körében ült székén, a kenyéradó termében. Az emelvényen jobb és bal oldalt a testőrség lándzsásai álltak sorfalat. Fehér lábazatú, zöld lótuszos fejű, ékes cirádákkal teleírt narancsszínű oszlopok kétszer két sora húzódott előtte a távoli bejárat színes zománccal borított szemöldökfájú ajtói felé. A nagy terem tágas oldalfalain a talapzat fríze fölött sokféle alakban tért vissza Hápi, a túnáradó képe, emberi formában, eltakart szeméremmel, egyik melle férfié, a másik nőjé, állán királyi szakál, fején vízinövények, amint bozóti vadvirágokkal és karcsú vizes korsókkal díszített áldozati tálcát tart a tenyerén. Az Isten visszatérő alakjai között az élet másfajta formáit is ábrázolták nagyvonalúan és vidám színekkel, melyek szinte felújjongtak a magasan nyíló ablakok kőrácsozatán belső fénykévéken. A vetést és a cséplést, és ahogyan Fáraó maga szánt ökrökkel és maga kezdi meg az aratást az első sarlósú hintással az aranyló kalászok sűrűjében, a nagy Oziris hét egymás után lépegető tehenét a bikával, melynek nevét ő tudja, s hozzá még remekül elrendezett feliratokat, mint például: ó, bár adna a Nílus nékem táplálékot, minden növényt a maga idejében. Ilyen volt a kihallgatás terme, amelyben a Vicehórus meghallgatta mindazt a könyörgést vető és kenyérmagért, amelyről a döntést magának tartotta fenn. Most is itt ült a mai Szachméval folytatott megbeszélést követő harmadik napon. A házgondok mögötte állt, és valóban kevert számára valami pezsgő csillapítót. A Vicehórus éppen döntését közölte a Mursili nagykirály országából, nevezetesen az ugyancsak aszály sújtotta Kattiból érkezett, csőrös orrú saruban bevonuló copfos és szakálos férfiak küldöttségével, meglehetősen szórakozott és hanyag modorban, ami általános feltűnést is keltett, mert, amint valóságos írnokának diktált, több búzát, tönkölyt, szerecsen kölest és rist engedélyezett a Kitteus városbíráknak, és alacsonyabb árakon, mint amin őket ők maguk felajánlottak. Egyesek magasabb állambölcsesség indokait sejtették e mögött, meg olyasmit, hogy ki tudja miért, most érkezett el a világpolitikai pillanat, amikor Mursili királynak szívességet kell tenniük. Mások ezt az egyetlen egy gyengélkedésével magyarázták, mint hogy az ülés megkezdése előtt kijelentette, hurutot kapott a portól, és állandóan kendőt tartott szája elé. E fölött kitekintve pillantott végig méltóság teljesen a termen, amikor a kitteusok elvonultak, és bevezették a soron következőket, ázsiai férfiak csoportját. Egyikük kimagaslott a többi közül, a másiknak mélabús oroszlán feje volt, a harmadik tömzsi és erős, a negyediknek hosszú és fürge volt a lába, két továbbiról lerít, hogy durván harcias, volt közöttük szúrós szemű, volt, akinek a szeme meg az ajka nedvezett, egyikük feltűnően csontos tagjaival vonta magára a figyelmet, másikuk göndörfürtű hajával, körszakállával és azzal, hogy ruháját dúsan ékesítette, a bibor csiga kékje és pirosa. Ilyen formán mindegyiküknek megvolt a maga jellegzetessége. A terem közepén úgy látták ideje, hogy megcsókolják a földet, és az egyetlen egynek meg kellett várni, amíg ismét felegyenesedtek, hogy legyezőjével inthessen nekik, és megengedje, járuljanak színe elé. Elébe járultak, és ismét leborultak előtte. Ilyen sokan? Kérdezte József fátyolos hangon, amelyet Isten tudja, miért csak nem dörmögévé mélyített. Egyszerre 10? Miért nem mindjárt 11? Tolmács, kérdezd meg őket, miért nem jöttek mindjárt 11, vagy tán 12. Vagy értitek, emberek, az egyiptomi nyelvet? Nem annyira, ahogyan szeretnénk és óhajtanánk, uram, menedékünk, válaszolta egyikük a maga nyelvén, a fürge lábú, akinek nyilván a nyelve is fürgén pergett. Fáraóhoz, vagy te hasonló, a holthoz, vagy hasonló, az irgalmas atyához, aki fenséges köntösben vonul el előttünk, az elsőszülött bikához, vagy hasonló, amelyet felékesítettek, Mósel, parancsoló. Szívünk egy ütemmel dicsőít téged, aki itt vásárt tartasz, az országok kenyér adóját, a világ táplálékát, aki nélkül elfulna minnyájunk lélegzete, és akinek annyi évet kívánunk még életében, ahány napja van az évnek. Nyelvedet azonban, Adon, megbocsásd nékünk szolgáidnak, nem értjük eléggé, hogy azon üzletet köthetnénk. Fáraóhoz vagy hasonló, ismételték a többiek kórusban. Mialatt a tolmács Naftáli beszédét gyorsan és ügyrendi egyhangúsággal lefordította, József tekintetével csak úgy falta az előtte állókat. Valamennyüket fölismerte, nem kellett hozzá sok fáradtság, és meg is tudta különböztetni őket, akármennyire megviselte is őket az idő múlása. Itt állt előtte a nagy darab Rúben, oszloplábain, már őszbe csavarodott fejjel, s erős arcizmai mogorván megfeszültek. Ó, végzett Istene! Itt voltak hiánytalanul valamennyien a gyűlölettől kiéhezett ordasok egész falkája, mely rávetette magát a levele-levele üvöltéssel, akármennyire könyörgött is, ne szaggassátok szét, a dühöngők valamennyien, akik a veremhez vonszolták héhával és hajhával, bármennyire magánkívül kérdezte is őket, önmagát a magasságos eget fölötte, ó jaj, mi lesz velem, mind, akik őt, mint hallodét és kutyaházit eladták 20 ezüstért az izmaelitáknak, akik ruhája foszlányait szemeláttára megáztatták a levágott állat vérében. Itt voltak ők, testvérei Jákobban, fölbukkanván az idő mélyéből, álmok miatt haragra gerjedt gyilkosai, akiket álmok vezéreltek hozzá, és az egész olyan volt, mint egy álom. Itt voltak 6 a vörös szeműek, és mind a 4 a szolgák sarjai. Bilha vipera kígyója és hírkufára, Zilpa katonás öltözetű zömök elsőszülötte, az egyenes Gád és torkos fivére. Ő volt egyik a legfiatalabbaknak. Izsakhár, a teherhordó Szamár és a szurkos Zebulon mellett, és már neki is ráncos és barázdált volt az arca, és deresedett a szakálla meg a simára olajozott haja. Ó, örökkévaló, hogy megöregedtek! Megindító volt. Oly megindító, mint maga az élet. De József megrettent, amikor megpillantotta őket, mert szinte elképzelhetetlen volt, hogy atyuk él még, amikor már ők is olyan öregek. Szíve eltelt nevetéssel és sírással és aggodalommal, ahogy elnézte őket, és ahogyan rájuk ismert valamennyiükre a szakállukon keresztül, amelyet némelyikük annak idején még nem is viselt. De nekik, akik ugyancsak ránéztek. Eszükbe sem ötlött, hogy ráismerjenek, és látószemüket vakság fette el a lehetőség elől, hogy talán ő az öcsük. Egykor eladták szemtelen testvérüket a nagyvilágba, hogy menjen, amerre lát, a ködös idegenbe. Ezt tudták mindenkor, és tudták most is. De hogy ez az előkelő pogány ott a trónszéken, a legyezők árnyékában, talpik hófehérben, amelytől homlokának és karjának sötétbarna színe valódi egyiptomi módjára ütött el, hogy a hatalmas vásártartó úr, aki ez eljöttek szorultságukban, ez itt fáraó kegyéről tanúskodó kitüntetésével, az aranyműves mesterség káprázatos remekével, ezzel a lánccal, mely ugyancsak pompázatos aranysólymokból, napbogarakból és életkeresztekből a legválasztékosabb ízléssel összeötvözött melltáblát keretezett be, hogy ez ott fenn, aki díszlégyhajtót derékkötőjében ezüst díszbaltát és a sajátos helyi szokás szerint megkötött, merebb válszárnyakban végződő fejkendőt viselt, hogy ez lehetne az, akit egykor elveszejtettek, az álmok álmodója, akit végül már atyuk is eltemetett szívében. És az a gondolat, hogy még él, hozzáférhetetlen, tilalmas és elzárt valami volt számukra, s még az sem vezette rá őket, hogy a férfiú állandóan kendővel takarta el arcának alsó felét. Most íme ismét megszólalt, és valahányszor szünetet tartott, a tolmács azonnal kerepelve és hangsúlytalanul ismételte kánoáni nyelven, amit mondott. Hogy itt meg lehet-e alkudni, és kaptok-e árut, mondotta rosszkedvűen, az még kérdéses, az majd elválik. Az is könnyen lehetséges, hogy valami egészen más derül ki. Az még a legkisebb akadály, hogy nem beszéltek az emberek nyelvén. Egyébként sajnállak benneteket, ha azt várjátok, hogy fáraó legfelső szájával a 10 zagyva nyelveteken érintkezhettek. A magamfajta ember Bábel nyelvén is beszél, kitteusul is, de a kabirra és más efféle aulazaukaulákra csak nehezen szánná rá magát. S ha valaha értette volna is, igyekszik mi hamarabb elfelejteni. Szünet és fordítás. Csak néztek rám, folytatta válaszra sem várva, szemérmetlenül, már ahogyan barbárok szoktak, bámészkodtok rám, és csendben megfigyelitek, hogy kendővel óvom magam, amiből titokban arra következtettek, hogy nyilván gyengélkedem. Igen, gyengélkedem kissé, hát aztán mit kell ezen kilesni és kémlelni? Ebből következtetéseket levonni. Igen, hurutos lettem a portól, a magamfajta ember sem ment ettől. Orvosaim majd meggyógyítanak. Az orvosi tudomány igen fejlett Egyiptom földjén. Tulajdonház, nagyon magánpalotám, gondnoka, mellesleg orvos is. Na, látjátok, ő majd meggyógyít. De az olyan emberek iránt bármennyire távol állnak is tőlem, akik a rendkívüli és viszontagságos időjárásban utazni voltak kénytelenek méghozzá sivatagon át, az ilyenek iránt részvétet és aggodalmat érzek szívemben, hogy mi mindent kellett útjukon elviselniük. Honnan jöttetek? Hebronból, Nagy Adon, Kirjat Arbából, a négy városból és a kánaáni Mamré terebintusai alól, hogy élelmet vásároljunk Egyiptomban. Mi mindnyájan, állj! Melyik őtök beszél itt? Ki az a csupasz ajkú kicsi, aki itt beszél? Miért éppen ő szól, és nem az a torony ember például, mert hiszen akkorára nőtt, s őt vélem a legidősebbnek és a legértelmesebbnek egész bandátokban. Áser az, aki felelt, urunk, engedelmeddel. Áser a neve a te szolgádnak, aki köztünk testvérek közt testvér. Mert mi valamennyien testvérek vagyunk, és ugyanazon atyának fiai, akiket egyesít a testvéri kötelék, és amikor közösségünkről és kötelékünkről van szó, olyankor engedelmes szolgád Áser szokta a szót vinni. akkor hát te közösségi szószátyár és a közhelyek cséplője vagy. Na, jó. De ha jól szemügyre veszlek benneteket, nem kerüli el éles tekintetemet, hogy állítólagos testvéri közösségtek ellenére is nyilvánvalóan más és más fából faragták mindegyikteket, és az például ehhez tartozik, mások ismét más közösségbe. Ezt a közösségi szónokot, aki a hangját hallatta, hasonlónak vélem ahhoz ott a rövid kabátban, amelyre ércet vart, amannak meg ott, annak a kígyó szeműnek tudom is én milyen, de valamilyen köze van ahhoz, aki ott áll a közelében és csak váltogatja pipaszár lábait. Többeket meg az fűz össze, hogy gyulladásosan vörös a szemhéjuk. Most Reuben vállalta magára, hogy válaszol. Valóban mindent észreveszel, uram, hallotta József a feleletet. Engedd meg, hogy felvilágosítsunk. Hasonlatosságunk és különbözőségünk onnan ered, hogy különböző anyáktól származunk, négyünk kettőtől és hatunk egytől. De valamennyien egy atya fiai vagyunk, Jákobé, a te szolgádé, ő nemzett minket, és ő küldött hozzád, hogy élelmet vásároljunk. Ő küldött hozzám? Ismételte József, és zsebkendőjét feltolta, hogy az egész arcát eltakarja. Aztán ismét kitekintett fölötte. Ember! Meglep a cérna hangod, amely ilyen toronyszerű testből ered. Te még jobban elgondolkozom szavaid értelmén. Hajatokat és szakállatokat már őszbe vegyítette az idő múlása, és a legidősebbnek közületek, aki nem visel szakált, annál ezüstösebb a haja. Belebonyolódtok mindenféle állításokba, amelyek nem érdemelnek hitelt a szememben, mert szerintem nem olyanok vagytok, mint akiknek élne még az atyuk. Színed előtt esküszünk, uram, hogy él, szól most Júda. Engedd meg, hogy tanúságot tegyek édes testvérem szavai mellett. Igazság szól belőlünk. Atyánk, a te szolgád, tisztelettől övezve, megbecsülésben él, és nem is idős még, 80 s egy néhány, de lehet, hogy már 90 felé is jár, ami nem ritkaság a mi törzsünkben. Mert a mi dédatyánk már 100 éves volt, amikor még atyánk nemzőjét, az igazit és törzsököst nemzette. Micsoda barbárság, mondta József elhaló hangon. Tekintetével házgondnokát kereste, majd ismét visszafordult, és egy ideig egy szót sem szólt, úgyhogy mindenki nyugtalankodni kezdett. Pontosabban válaszolhatnátok kérdéseimre, mondotta végül. Úgyhogy nem tértek el a lényegestől a lényegtelenre. Amit tőletek kérdeztem, ennyi volt csak. Hogy viseltétek el az utazás viszontagságait? Igen, megszenvedtétek-e a sivatagi szárazságot? Volt-e végig elegendő vizetek? Nem támadt-e rátok rablónépség vagy por abubu? Egyik őtöket sem érte napszúrás? Csak ennyit akartam tudni. Köszönjük jóságos érdeklődésedet, Adon. Elég jól ment a sorunk. Karavánunk elég erős volt a rablókkal szemben. Jól el voltunk látva vízzel. Éppen csak, hogy egy szamarat vesztettünk, jó magunk valamennyien egészségesek maradtunk. Egy közepes erejű por abubu volt az egyetlen csapás, amelyet át kellett vészelnünk. Na, annál jobb. Érdeklődésem egyébként nem jóságos volt, hanem szigorúan tárgyilagos. A tiétekhez hasonló utazás különben egyáltalán nem rendkívüli. Annyit utazgatnak a nagyvilágban. 17 napos utak. Sőt, még 7-szer 17 naposak is egészen megszokottak. És bizony lépésről lépésre kell megtenni őket, mert a föld bajosan fut az ember elébe. Például ti felétek a kereskedők Gileádból azon az úton mennek, amely Bejzámból Jeninen keresztül visz. Melyik völgyön át is mennek?